Lukács evangéliuma 9. fejezetét. Lukács evangéliuma 9. rész 46. és 50. verseit fennállva hallgassa meg a gyülekezet. Az igét Zentai László lelkipásztor testvér olvassa fel, és áldás kérjük mára is őt, kérem. Lukács evangéliuma 9. rész 46. verstől.
Azután vita támadt közöttük arról, hogy közülük ki a nagyobb. Jézus pedig, ismerve szívük gondolatát, kézen fogott egy kisgyermeket, és maga mellé állította. Majd ezt mondta nekik: aki befogadja ezt a kisgyermeket az én nevemért, az engem fogad be. És aki engem befogad, azt fogadja be, aki engem küldött. Mert aki a legkisebb mindnyájatok között, az a nagy. Ekkor megszólalt János: Mester, láttunk valakit, aki a te nevedben űz ki ördögöket, de megtiltottuk neki, mert nem követ téged velünk együtt. Jézus azonban ezt mondta neki: ne tiltsátok meg, mert aki nincs ellenetek, az veletek van. Köszönjük, mennyei édesatyánk, hogy szólsz hozzánk igéden keresztül, és a te igéd soha nem avul meg, örökre felfrissíted újra és újra a te drága szent lelked által, hogy hasonlók legyünk hozzád, aki arra képes voltál, aki a mennyben a legnagyobb voltál, és itt ezen a földön, mint legkisebb, mint erőtelen gyermek jelentél meg, hogy példát adj nekünk. És mi sokszor szeretnénk olyan nagyok lenni, és egymáson is túl tenni, bocsásd meg azt nekünk, és add nekünk valóban a gyermeki lelkületet, hogy ezzel az isteni gyermek lelkülettel közeledjünk a gyülekezetbe, legyünk itt a közösségbe, építsük egymást, és gazdagodjunk, gyarapodjunk a te ígéd által. Kérünk, hogy áld és szenteld meg ezt a délutáni Isten tiszteletet, szolgádnak szabát, tanítását, bizonyságtételét. Hadd szóljon az evangélium, hadd érintse mindnyájunk szívét, és legyünk az ígének megértői, befogadói és megtartói, ami Urunk Jézus Krisztus nevében. Amen. Tessenek helyet foglalni.
Ami rajtam van, ez egy köntös. Jól látják hátul is a testvérek. Ennek a köntösnek van jelentősége, és lesz szerepe az üzenetben. Valamíg Biblia órán néhányan megbeszéltük, hogy nem botránkozunk meg, ha nem öltönybe prédikál a lelkipásztor. Ezen felbátorodva vettem fel a fürdő köntösömet. Próbáljunk most nem rám figyelni, hanem a hallott igére, és amikor kell, akkor megint a köntösre. Jó? Most mindenki engem lásson zakóba. Köszönöm Laci bácsinak a szolgálatát. Ő azt mondta, nem vállalná be, de az igét elolvasta, úgyhogy köszönöm neked. Testvérek, a mai igénk, a múlt heti igének, vagy üzenetnek a folytatása, ugyanis ott hagytuk abba, hogy Péter megvallotta, hogy Jézus a Krisztus, az élő Istennek a fia, és megtanultuk azt, hogy Jézus önmagára építi fel az egyházat, mégpedig a hitvalló embereknek a bizonyságtételére, és az a bizonyságtétel az, ami építi és gyarapítja az egyházat, a Szentlélek Isten által. Épüljünk be élő kőként Krisztus testébe, Krisztus épületébe. Ezek voltak a múlt heti igék, és egy picit beszéltünk Péterről, hogy ő nagy sebben, lobbal bármit kimondott, akár a jó dolgokat, akár a rossz dolgokat. Hát múlt héten éppen egy szép hitvallást hallottunk tőlem. A mai igében nem találunk szép hitvallást, ezeket az igéket a hitvallások úgy elkerülik, amikor így egyházaknak a hitvallásait olvasgatjuk, ezeket az igéket nem találjuk benne, mert itt egy nagyon szégyenteljes történetről van szó. Arról van szó, hogy a tanítványok, Jézus Krisztusnak a tanítványai vitatkoznak arról, hogy ki a nagyobb. Ebben a gyülekezetben ez nem kérdés, mert én nyertem, én vagyok a legmagasabb, de tudjuk, hogy ezt az igét nem így értik a tanítványok, vagy nem arról vitatkoznak, hogy ki a dizmosabb, ki a magasabb, vagy ki a jobb képű, hanem ők konkrétan arról folytatnak párbeszédet. A görögben a dialógus szó van, amit talán ismerjük, hogy párbeszéd, ugye a magyarul ezt így fordítjuk. Ők arról beszélgettek, arról vitáztak, hogy ki a nagyobb az Isten országába. Ha más evangéliumokat nézünk, akkor ezt a történetet megtaláljuk, vagy másik ugyanilyen történettel is találkozunk. A Máté 18-ban úgy olvassuk, sokan mosolyognak, még nem tudtak elnagyoztatni a ruhámtól, de majd lesz komoly üzenetem. Szóval Máté 18-ban azt olvassuk, hogy ők mennek oda Jézushoz, és Jézustól megkérdezik, hogy ki a legnagyobb, ki az, aki hatalmasabb a mennyek országába. Márknál és Lukásnál hasonló leírást találunk, hogy ők vitatkoznak egymással, beszélgetnek egymással, és Jézus leleplezi őket. Itt nem olvasunk Péterről, nem olvasunk egyetlen egy tanítványról sem, aki kiáll Jézus elé, és ő felvállalja a szívében levő gondolatokat, hanem egymás között próbálják ezt megvitatni. Ezt a gondolatot itt állítsuk meg, majd ezt tovább visszük, még egy picit az első versünknél maradva. Az a szó, hogy vitatkozás támad közöttük, azt úgy is tudnánk fordítani, hogy vitába csúsztak, ami azt jelenti, hogy van egy jégmező, amin át kell kelni. És hogyha valaki a jégen át tud kelni úgy, hogy nem esik hasra, vagy nem esik hanyat, akkor az egy ügyes ember, ugye? Vagy szerencséje volt, szokták mondani. De ha valaki télen elcsúszik a jégen, azon nem lepődünk meg. Miért? Mert a jégen el lehet csúszni. A tanítványok vitába csúsztak, vitába estek, ugyanaz a szó van itt, mint amikor Jézus arról beszél, hogy kísértésbe esni, amikor a sátán egy olyan csapdát tud állítani az ember részére, hogy bele sétál, bele csúszik, bele esik abba a kísértésbe. Megvan ebben a sátánnak a szerepe és feladata, ő felállítja a csapdát, és megvan az ember szerepe, hogy nem veszi észre, vagy nem figyel és elcsúszik. Olyan embert én még nem láttam gyereken kívül, aki direkt csúszott el a jégen. Gyerekek szoktak ilyet játszani, hogy ki tud messzebb csúszni, vagy ki tud nagyobbat esni a jégen. Vita támad közöttük arról, hogy ki közülük a legnagyobb. A lukácsi leírást megelőző igeversekben hallunk arról, hogy Jézus tanít a feltámadásról, Jézus meggyógyítja a megszállott fiút. Aztán előtte van az a történet, ami arról szól, hogy Jézus felviszi ugye a tanítványoknak egy részét a megdicsőlés hegyére, és Isten megmutatja Mózes és Illés közül Jézust, hogy ez az én szeretett fiam, ő benne gyönyörködjetek, őt imádjátok. Aztán előtte van az 5000 ember megvendégelése, illetve Péternek a vallástétele. Ha Márkhoz lapozunk Márk evangélium a 9. részéhez. Márk evangélium a 9. rész, 33. versétől olvassuk ezeket az igéket. Ott is a néma lélek kiűzése, Jézusnak a haláláról szóló tanítás van, illetve szintén Jézusnak a megdicsőülése, illetve Jézus követéséről van szó, és szintén Péter vallástétele. Szóval látjuk azt, hogy a tanítványok megismerték már Jézust, hogy ő nem csak Jézus, hanem ő a Krisztus. És most lapoztunk még vissza a Bibliába, Máté evangélium a 18. fejezetéhez, ahol másik történet van leírva, ezek szerint többször megismétlődik ez a leírás, amikor Jézushoz oda mennek a tanítványok, és megkérdezik, hogy ki a nagyobb. És akkor az Úr Jézus azt mondja, a Máté 18.6-ot olvassuk, aki pedig megbotránkoztat egyetek kicsinyek közül, akik hisznek én bennem, jobb annak, ha malomkövet kötnek a nyakába, és a tenger mélyébe vetik. Na, hát nézzük meg ezt az igét, hogy mit jelent. Az Úr Jézusnak azt mondja a gazdag ifjú, hogy nincsen senki más jó, ugye, csak az Isten is. Mondja Jézus, hogy jól mondod. Jézus elfogadja ezt az ismeretet, vagy ezt a vallástételt önmagára. Itt pedig azt mondja az Úr Jézus, hogy jobb annak, ha malomkövet köt a nyakába, és belevetik a tengerbe. Hát nem tudom, hogy ha én ilyet prédikálnék, akkor ki az, aki ezt megtenné? Remélem, hogy senki. Ki az, aki az Úr Jézustól ilyen fajta üzenetet vár? Én úgy gondolom, hogy nem ezt a beszédet várjuk az Úr Jézustól. De mégis ilyeneket mond. Mit jelent ez az ige? Ugyanaz a helyzet, a tanítványok vitatkoznak arról, ki a nagyobb, ki a hatalmasabb Isten országába, ugyanis ők hatalmat kaptak. Ördögök, démonok felett. Hatalmat kaptak betegségek fölött, hogy gyógyítsák azt. Hatalmat kaptak a fölött, hogy az embereket jól lakassák, ugye a kenyér szaporításnál a tanítványok hordják szét az ételt. És amikor Jézushoz visszamennek, volt már erről tanítás tavaly évvégén, arról dicsekszenek, hogy Jézus még az ördögök is engedtek nekünk. És mit mond nekik Jézus? Ne ennek örüljetek, hanem hogy a ti nevetek fel van írva a mennyek királyságának az élet könyvébe. Na így jövünk a Máté 18.6-hoz, hogy ezeket az információkat tudjuk. Aki megbotránkoztat egyetek kicsinyek közül. A megbotránkoztatás nem azt jelenti ebben az ige szakaszban, amit mi értünk megbotránkoztatásnak. Lehet, hogy valaki, ha nem mondom el, hogy ez egy példa lesz, megbotránkozna az öltözetembe. A strandon ez nem feltűnő, ott normális, a fürdőszobában is normális, de egy szószékre mégse való a fürdőköntös. Majd lesz erre még egy ige, úgyhogy nem növöm le teljesen a point. Legalább addig mindenki figyel, látni a szemeket. Nem baj. Aki megbotránkoztat egyetek kicsinyek közül, pontosabban azt jelenti, hogy a megbotránkoztatás szavát egy kicsit meg kell magyarázzuk. Az a szó, hogy skandallum, talán ez ismerős előttünk, és főleg akik franciát vagy valami ilyesmi nyelvcsoportba tartozó nyelvet beszélnek, vagy hallottak erről, talán a román is ezt a szót használja, a botrányra ugye, vagy valami nagy felháborító eseményen is skandallum, de az eredeti jelentése a csapdának a nyelve. Az a csapda, ami úgy működik, hogyha megmozgatják a nyelvét, akkor az egér fogó ugye bekap, ugye megfogja az egeret. És az egérnek már nincsen lehetősége elmenekülni. Történik egy beeltetés, kapja a sajtot, az csak a mesében van, szalonnát, arra jobban jönnek. Kapja a kis szalonnát, egy napig, két napig megszokja, hogy te engem itt ingyen eltartanak, és harmadik, negyedik napon kitesszük ugye az egérfogót, a csapdát, és a szalonnát hova tesszük? A csapdának a nyelvére. Mi történik, hogyha a csapda nyelve elmozdul, rácsap a csapdának az a vas része is, valami történik a rágcsáróval. Nem lesz örök élete, maradjunk ennyibe, úgyhogy ott hal meg. A megbotránkoztatás azt jelenti a Bibliában, hogy becsapni a másikat. Mutatni egy képet, ami nem a valóság. És amikor az Úr Jézusnak a tanítványai arról vitatkoznak, arról beszélgetnek, hogy ki a nagyobb, ki a hatalmasabb az Isten királyságába, ezzel nem az Isten királyságát szolgálják, hanem a saját gyarlóságukat vallják meg. De ha az Úr Jézusnak erről nem is beszélnek, a Márki vagy a Lukácsi leírás szerint Isten akkor is látja az ő szívű gondolatát. Na most lapozzunk a Márk 12-höz, és végre lekerül rólam ez a köntös, mert nagyon meleg egyébként. Márk 12-nél nyissuk ki az igét. Márk 12-ben azt mondja az Úr Jézus, őrizkedjetek az írástudóktól, akik szeretnek hosszú köntösökben járni. Így most már talán világos, hogy miért vettem fel. Szóval szeretnek hosszú köntösökben járni, és szeretik, ha köszöntik őket a tereken. Szeretnek a főhelyeken ülni, a zsinagógákban, és az asztal főn a lakomákon. Felemésztik az özvegyek házát, és színlelésből hosszan imádkoznak, Ezekre vár a legsúlyosabb ítélet. Na, a hosszú köntös. Hát olyan köntös sajnos nem tudtam szerezni. A feleségem én meg róla szín, úgyhogy azt nem akartam felvenni. A hosszú köntös az egy nagyon előkelő ruha volt abban a korban, és egy olyan viselet volt, ami megkülönböztette az előkelő embert az átlag embertől. Ma is vannak ilyen ruhák, amire ki van írva, hogy 60 ezerért vettem ezt a pólót, ami nem a címke van ott, hanem a jelzésből tudjuk, hogy az valószínű annyiba került, vagy vannak ilyen cipők, vannak ilyen nadrágok, nyakkendők, stb. És az emberek szeretnek ilyen hosszú köntösökbe járni, hogy mutassák az ő hatalmukat, mutassák az ő dicsőségüket, mutassák az ő óriási nagy anyagi és kapcsolati tőkéjüket. És ezt elítéli az egyház. De az egyházon belül is megvan ez a gondolkodás. Hosszan imádkoznak. Szeretik, ha köszöntik őket. Szeretik, hogyha ugye tanítónak, mesternek hívják őket. Szeretik azt, hogyha a lakomákon, a házi rendezvényeken, az ilyen születésnapi ünnepségeken a főhelyre kerülnek. Ha nem is ők a születésnaposok, akkor is az ő nevükre szól a torta, nem? Láttunk már ilyen embert. Azt mondja az Úr Jézus, hogy ezeknek az ítélete sokkal súlyosabb lesz, mert felemésztik az özvegyek házát. Az özvegyek házának a felemésztése mit jelent? Azt jelentette, hogy az özvegy asszonyok jogilag nagyon kiszolgáltatott helyzetbe kerültek, és ők mehettek jogvédelemre hova? Az írástudókhoz, akik jó pénzért jogsegélyt szolgáltattak nekük, és túlmentek azokon az árakon, amit egy ilyen szolgáltatásért el lehet kérni. Magyarul ők hosszú köntösbe imádkoznak, hol? A tereken, az utcasarkokon, felemelt kézzel, magasztalva az Isten, de titokban meg kenőpénzt beveszik, a Nokia-s dobozt. Van is ez a tévében, nem? Van is ilyen az egyházban. De mit mond ennek az Úr Jézus? Mit mond erre az Úr Jézus? Jobb az ilyennek, hogyha nem botránkoztat meg egyet a kicsinyek közül, mert jobb, hogyha a malomkővel a tengerbe vetik. Na mi van a tengerrel? A tenger, közben leveszem, nem baj?
Amúgy kellett látossághoz felmegyek, de kiváltam, hogy nem tudod meg semmit jutni.
A tengertől félnek a zsidók, ők nem voltak ilyen hajós nép, nem ők fedezték fel ugye Amerikát, nem ők hódították meg Indiát, és sok-sok gyarmatot nem szereztek. Ők valamiért féltek a víztől, féltek a tengertől, és a malomkő az egy nehéz kődarab. Nem tudom, hogy búvárkodással ki az, aki foglalkozott, vagy olvasott erről szakirodalmat. Egy olyan 70-80 kilós súlyhoz, egy tömeg, egy 70-80 kilós emberhez elég olyan 10-15 kiló nehezék, hogy még több?
Ólom nehezék,
de elég egy 80 kilós emberhez elég olyan 10-15 kiló nehezék, hogy a víz alatt maradjon. Hát nem tudom, hogy ki az, aki volt már malomba, majd egyszer elmehetünk itt a Sasuti malomba megnézni, hogy ott milyen malomkövekkel dolgoznak. De a malomkő az talán több, mint 15 kiló. A búvának megvan az előnye, hogy oxigénpalackkal merül, ugye egy darabig van neki levegő, de ha az elfogy, akkor neki is malomkő lesz a palackja, meg a nehezéke. A malomkőnek az egyik hátránya a tengeren, hogy lehúzza az embert a mélybe. Ugye? Van egy ilyen hátránya. Kenyérgyártáshoz nagyon jó, de az úszáshoz nem teljesen a legjobb eszköz. És az Úr Jézus azt mondja, hogy jobb az ilyennek, hogyha így pusztul el, amitől nagyon rettegnek a zsidók, mint hogy az Isten színe elé kerüljön, hogy egyeseket megbotránkoztatva, becsapva őket, ugye becsapjuk az egeret az egérfogóval, elvegye azt, amit Isten nekik adott. Az Úr Jézus azért jött, hogy evangéliumot hirdessen a szegényeknek, hogy szabadulást hozzon a foglyoknak, nem pedig azért, hogy az erejét fitoktassa. Az Úr Jézus nem azért jött, hogy az őt követő tanítványok túlszárnyalva adja az Úr Jézust, hosszú köntösökbe, feltűnősködve éljék az életüket. A keresztény életünknek az egyik legalapvetőbb szerves része, van egy könyv, ami úgy fogalmazza meg, hogy az alázat, az Istennek való alázat a gyülekezetnek az egyik legfontosabb része. Mert hogyha valaki nem tud alázatban élni Istennel szemben, ha valaki nem tud alázatban lenni az emberekkel szemben, annak ellenére, hogy őt Isten meggazdagította, felruházta, megáldotta, hanem ezzel kérkedve dicsekszik, akkor az botránkoztat. Az Úr Jézus oda hív egy gyermeket, amikor ezt a vitát ugye lecsendesíti, és azt mondja, hogy aki befogadja ezt a kisgyermeket, és akkor ott mutatja azt a gyermeket, az engemet, az én nevemért, az engem fogad be, és aki engem fogad be, azt fogadja be, aki engem küldött, mármint a mennyei atyát. A gyermekeknek az ókorban nem sok joga volt. Rosszabb helyzetben voltak, mint a nők. A gyermeket meg lehetett verni, milyen rossz hír, főleg, ha még az ember gyermek, de ma ez már másképp van. Szóval a gyermeket meg lehetett verni, és hogyha belehalt, akkor ez a szülői nevelésbe tartozott, biztos megérdemelte. Nem védte semmiféle jogintézmény. És az Úr Jézus azt mondja, ha olyanok nem lesztek, mint ez a kisgyermek, és nem tudjátok az ilyen jog nélküli, hatalom nélküli embernek a szavát elfogadni, aki az én nevemben szól, akkor engem nem fogadtok be, akkor az én atyámat nem fogadjátok be. Hát kiket hívott el Isten szolgákat, akik hirdessék őt? Akit a világ ugye megvet. Akiket a világ nem tart semmire. Akiket a világ nem néz semmire. Őket Isten elhívta, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Úr Jézus sem nézte semmibe az a társadalom, ahol ő élt, és próbált munkálkodni, és munkálkodott is, mert mi történt az Úr Jézussal? Elítélték, keresztre adták, megkínozták, megölték. Erre fogunk két hét múlva emlékezni, nagypénteken ugye. Az Úr Jézust nem becsülték, bennünket sem becsülnek, akik az ő szolgái vagyunk, de aki befogad egyet a kicsinyek közül, hogyan gondolkodik a világ? Ha gazdag, ha híres, ha jó köntöse van, ha köszöntik a tereken, jó kapcsolatrendszere van, hogyha az ünnepségeken ott van és főhelyeken ül, akkor az az ember, vagy annak az embernek az üzenete hiteles. Annak az embernek a szava megér egy előadást, és annak az embernek a szavát érdemes követni. Nagyon sok ilyen világot megváltó ember van. Gondolhatunk itt a divat szakmára, gondolhatunk itt műszaki megoldásokra, gondolhatunk itt pénzügyi megoldásokra, orvosi megoldásokra, gondolhatunk itt sok mindenre. Híres emberek, kapcsolattal bíró emberek. És jön valaki, aki hozzájuk képest kisgyermek. Nincsenek jogai, nincsen hatalma, nincsen pénze, nincsen elismertsége. Hát hány híres gyermek van? Van egy-kettő. És hány híres felnőtt ember van? Hát sok. Van híres férfi, van híres nő, de híres gyermek kevés van. A gyermekeknek tanulni kell, gyarapodni kell, nőni kell. És amikor felnőttek és a tanulmányaikat befejezték, van lehetőségük, hogy valamit alkossanak, amivel ők híresek lehetnek. De az Úr Jézus azt mondja, hogy az én követeim azok olyanok kell legyenek, mint a kisgyermek. Mert a kisgyermek az őszinte, a kisgyermek az alázatos, a kisgyermek ragaszkodik az ő mennyei, vagy az ő apukájához, ragaszkodik a szüleihez, és ha engedelmes, akkor megcselekszi a szülők kérését. És a tanítványok látták Jézust a megdicsőlés hegyét, látták Péternek a vallását, a hitvallását, látták azt a sok csodát, amit az Úr Jézus tett, és még nem értik a lényeget. Van egy vicc, ami kicsit idevág, az egyik rabbi elmegy a másikhoz, hogy van egy ige, amit ő nem ért. Na, gyere, elmagyarázom neked. És akkor mondja az a rabbi, aki értetlen, hogy hát elmagyarázni én is el tudom, csak nem értem. Csak nem értem. Ezek a tanítványok tudtak magyarázni. A mi Bibliánk vitának fordítja azt a szót, hogy párbeszélgettek egymással. Meg akarták egymást győzni. Amikor Jézus azt mondta, hogy neked adom a mennyország kulcsát, mondhatja mondjuk Péter, akkor arra gondolt, hogy én leszek majd Szent Péter, aki ugye majd az egyházba kibengelem az embereket, meg sőt, még a mennyországba. Nem, mondja János, nem, figyelj, én vagyok a szeretett tanítvány. Jézus ezt úgy gondolta, hogy te vagy a szónok, de én leszek az elnök, jó? Szóval te lehetsz titkár, szóvivő, bármi, de én nem, jön Jakab, figyelj, én vagyok az ő testvére. Ezt Jézus úgy gondolta, és akkor mennek az ilyen teologizálások. Mennek az ilyen bölcselkedések, az ilyen okoskodások. Vitába csúsztak a tanítványok. Meg tudták magyarázni, csak éppen nem értették. De nézzük Jézusnak a kegyelemre hívó szavát. Nem azt mondja, hogy jaj, de balgák vagytok. Néha mond ilyet is, hogy meddig kell műtéteket elszenvedni, hanem fog egy gyereket. Marci gyereki. Te vagy most itt hirtelen gyerek, úgyhogy Dávidot akartam kívülni, valahol elbújt. Majd, na, gyere ide ki. Szóval vitatkoznak ezek a nagy teológusok, nagyon sokat szeretne, ez nem baj. Szóval vitatkoznak ezek a nagy teológusok, és Jézus így meghallgatja őket, és azt mondja, hogy jó, én látom, mi van a szívetekben. Vagy ha Lukácsi igét nézzük, akkor nem is hallgatja meg őket, hanem azt mondja, tudom, mi van a szívetekben, na gyertek ide. Ha olyanok nem lesznek, mint ez a kisgyermek, már elnézést. Amúgy tíli fide, de olyanok nem lesznek, mint ez a kisgyermek. Vagy, ahogy a Máté 18.6-ban olvastuk, aki megbotránkoztat egyet a kicsinyek közül, az veheti a malomkövet is, ugorhat a hajóból. Ha nem, akkor meg kidobják a többiek. Miért? Mert ez a gyermek, köszönöm szépen, eljöhet, ez a gyermek tud még hinni. Vagy megvan arra a lehetősége, hogy higgyen. Miért? Mert mi nincs elrontva. Mivel? Filozófiával, teológiával, nincsen becsapva, nincsen meglopva. Az ő szíve nyitott az evangéliumra. Még nem csak a tiéd, a többi is. És jönnek ezek a nagy, köntösös emberek. Ők a farizeusok, az írástudók. Ők a professzorok, ők a nagy proféták. Imádkoznak. Ó, halleluja. Ők jókat kajálnak a vendégségekbe, a főhelyeken. Ő rájuk néz mindenki. De kiderül az életükről, hogy skandalum az egész. Csapda az egész. Mert valamit hirdetnek, de nem visz előre az életük. Nem visz előre a beszédük. És az ilyen gyermekek szoktak megbotránkozni. Az ilyen gyermekek szokták azt mondani, hogy köszi, nem kell az egyház. Köszi, nem kell a Biblia. Köszi, nem kell a gyülekezet. Meg semmi, ami keresztény. Miért? Mert rájuk csapódott csapdának a nyelve. Levették a csalétket, és rájuk csapódott a csapdának a nyelve, és oda szorította őket. Az Úr Jézus azt mondja, hogy ne vigyük félre azokat, akik még hitben gyermekek. Ne vigyük félre azokat, akik még korban is fiatalok gyermekek, hogy eltávolodjanak az Istentől. A gáncsos ember csak magával törődik, de Krisztus embere másoknak szolgál. Vagy John F. MacArthur mondja a könyvében, Isten áldozathozatalra és áldozatra hívta el a keresztény embereket. Áldozathozatalra és áldozatra hívta el a keresztényeket. Mit ért ez alatt ennek a könyvnek az írója? Áldozzatok oda magatokat, élő és szent áldozat, ugye mondja Pál a római levélben. Vagy ajánljatok fel jó cselekedeteket, mint lelki áldozat, hogy Istennek szerezve ezzel dicsőséget. Szóval a mi feladatunk nem az, hogy eldöntsük itt a földön, hogy ki a jobb lelkipásztor, ki a jobb zenész, ki a jobb imádkozó, ki a jobb takarító, ki a jobb mosogatós, vagy ki a jobb bárki a gyülekezetben. Ez nem a mi feladatunk. Amikor ilyen párbeszédek vannak, akkor aki észnél van, szerezzen egy gyereket, és így rakja középre, és nyugodtan kérje a lelkipásztor köntösét, erre odaadja nyugodtan, szívesen, örömmel, tegyék a gyereket ebbe a köntösbe, és emlékezzetek erre az ige hirdetésre. Nehogy a malomkövet tegyék a nyakatokba, testvére. Inkább a köntöst. És azért mondom ezt, és azért akartam felvenni ezt a köntöst, hogy maradjon meg március 25-e 2012-ben, hogy a lelkipásztorunk köntösben, fürdőköntösben jött Isten házába prédikálni. De nem azért, hogy titeket megbotránkoztassalak, hanem hogy felébresztelek titeket arra, hogy néha ilyen köntösökben járunk, testvérek. Meg sokkal szebb köntösökben, nem ilyen barnába. Sokkal szebb köntösökben. És azon vitatkozunk, kinek van hosszabb köntöse. Kinek van szebb köntöse. Nem erről kéne vitatkozzunk. Nem erről kéne párbeszédeket folytassunk. Néha így lelkész találkozókon vannak ilyen nagyotmondó versenyek, és akkor mondja az egyik pásztor, hogy hát a mi gyülekezetünkben 5 bemerítés volt idén. Hát a semmi, mondja a másik. Nálunk 5,5. 5,5. Hát mi az egyiknek a keze kimaradt. Na mindegy, mondja a másik. Nálunk csak 3 volt, de mi 50 embert merítettünk be. De mi csak 20 tagú gyülekezet vagyunk, úgyhogy ez azért jobb, mint a 5 bemerítés és meg a mit némi. Az semmi, semmi. Nálunk mi nem volt bemerítés, de nálunk megtért az egész város. És akkor mennek az ilyen párbeszédek. Ezt mondom magunknak, Laci bácsival, meg magamnak, hogy ebből nekünk is meg kell térni, de ugyanúgy nektek is, testvérek. Nekünk is, akik csak gyülekezetbe járunk. Köntösökbe járunk, vagy megyünk szolgálni az embereknek. Imádkozunk felemelt kézzel a tereken, a sarkokon. Nem baj, ha ezt tesszük is ilyen formába, de inkább szolgáljunk az embereknek, mint feltűnőséget szerezzünk. Vagy elhiszik rólunk, mert a főhelyeket megkapjuk a lakomákon, de titokban meg felemészjük az özvegyek házát. Ugye a szegény özvegyasszony viszi a lóvét, még sincs megoldva az ő problémája. Van az az autószerelő, hogy megjavítja az egyik hibát, de csinál egy másikat. Tehát egész évben lesz munkája, nem? Mondta egy volt ügyfelem, karosszéria lakatos, jött oda a városi kertészet, vagy nem tudom micsoda, hogy kivágják ezt a fát. Az út közepén volt egy fa. És mondta, ki ne vágjátok, mert én ebből a fából élek. Azt mondja, ennek minden második ember neki megy autóval. Azt mondja, hát lerobban az autó, ha itt egy karosszéria lakatos. Jó ember, jó napot kívánok, hát neki mentem a fának, hát igen, milyen rossz dolog történt. Hát hagyja, itt megoldjuk. És akkor jön a bevétel. Nem tudom, hogy nekünk milyen az életünk, hogy látványosan rendben van, de titokban meg emészjük az özvegyasszony házát. Hadd olvassam el nektek a fő lényeget ebből az igéből. Jézus pedig, ismerve szívük gondolatát. Szívünk gondolatát a köntös nem takarja be. A strandon betakar bennünket, de a szívünk gondolatát nem takarja be. Olvassuk el együtt. Lukács 9:47. Jézus pedig, ismerve szívük gondolatát, kézen fogott egy kisgyermeket, és maga mellé állította, majd ezt mondta nekik. Aki befogadja ezt a kisgyermeket az én nevemért, az engem fogad be, és aki engem befogad, azt fogadja be, aki engem elküldött. Mert aki legkisebb mindnyájatok között, az a nagy. Hát testvérek, jó növekedést! Amen.